pekeli.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió megbukott az illegális migráció megállításában az elmúlt 10 évben, és ez azért történhetett meg, mert az ügyben a brüsszeli vezetőkben nincs meg a szükséges politikai akarat, jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Budapesten. Orbán Balázs a Migráció Kutató Intézetnek az EU migrációs és menekültügyi politikájával foglalkozó rendezvényén azt mondta, az illegális migráció megállítására tett uniós kísérletek megbuktak. Ez számokkal is alátámasztható. Az illegális migránsok száma, akik az unió területére léptek 2015 és 25 között, megközelíti a 10 milliót. Tehát minden évben körülbelül 1 millió illegális határátlépés történik az EU területére, mutatott rá. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy Magyarország sikeresen vette fel a harcot az illegális migrációval szemben, de ezt nem az EU támogatásával, hanem annak akadályozásával együtt tudta megtenni. Orbán Balázs kiemelte, meggyőződése szerint azért bukott meg az EU az illegális migráció megállításában, mert erre mind a mai napig hiányzik az európai vezetőkből a politikai akarat. Megnyitotta a gyermekek évét az erdélyi református egyházkerület Marosvásárhelyen. A tematikus évben számos olyan programot terveznek, melyek középpontjában a gyermekek állnak. A gyermekekkel megtelt Gecse utcai református templomban Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke bejelentette. A 2026-os évet az egyházkerület a gyermekek évének hirdette meg. Ez a második tematikus éve az egyházkerületnek, a tavalyi ifjúsági éve után fogalmazott. Hangsúlyozta, a református egyház iskola egyház, számára az iskolái nagyon fontosak, legalább annyira, mint a templom. Kérte a gyerekeket, hogy vegyenek részt az idei évben megtartandó alkalmakon és a következő években, sőt, életük végéig is várják őket a templomba. Az erdélyi református egyházkerület által meghirdetett tematikus év célja, hogy a hívek újra felfedezzék a gyermeki hit értékét, és megerősítsék mindazokat a közösségeket, családot, gyülekezetet, iskolát, amelyek a gyermekek hitbeli növekedését szolgálják. A tematikus év üzenete, íme az Úr ajándéka a gyermek. Egy diplomával ma már átlagosan 42 nap alatt el lehet helyezkedni, és másfélszeres bérszózót is jelent a munkaerőpiacon, közölte a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Számunkra az egyetem nem csak éveket jelent, hanem álmokat, kitartást és rengeteg munkát, és azt is tudjuk, hogy nem mindig könnyű végigmenni ezen az úton, fogalmazott Varga Bajusz Veronika. Mint jelezte, éppen ezért indult el az új 28 milliárd forintos pályázat, amelynek célja, hogy minden hallgató megkapja azt a támogatást, amire szüksége van ahhoz, hogy be tudja fejezni tanulmányait. Ebben a programban a hallgatók állnak a középpontban, hiszen szakmai szervezeteknek kell olyan megoldásokat kidolgozni, amelyek valódi segítséget adnak az egyetemeinknek, és rajtuk keresztül a diákoknak is, fogalmazott az államtitkár. 6 milliárd forint visszanemtérítendő kormányzati támogatást kap Miskolc, hogy visszaszerezze a Diósgyőri acélművek teljes területét, közölte a Vármegye székhely sajtóosztálya. Mint írják, a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a város egy 33,6 hektár nagyságú terület és az ingatlanhoz tartozó tárgyi eszközök megvásárlására, valamint a tulajdonviszonyok kialakítására és az üzemeltetési költségek biztosítására kapja az egyedi támogatást. A 6 milliárd forintos támogatásban Miskolc külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül részesül. A közlemény szerint az egykori DAM területe a város szíve volt, ami sok ezer miskolcinak adott munkát. A város néhány hónapja már megvásárolt egy jelentős területet, és a támogatásának köszönhetően most újabbakat tud majd megvenni. Sport. Molnár Martin autóversenyző idén a brit Forma 3-as sorozatban indul. A 17 éves pilóta tavaly és tavaly előtt a brit Forma 4-ben szerepelt, s sajtótájékoztatón jelentették be, hogy idén egy szinttel feljebb lépve már a brit Forma 3-asok mezőnyét erősíti majd. Nagyon várom már, hogy elkezdődjön a szezon, szerintem nagyon izgalmas év áll előttünk. Az már a tavaly őszi teszteken kiderült, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni a Rodin Motorsporttal, hamar megtaláltuk a közös hangot, a csapat nagyon profi és higgadt, mondta a tavaly a Forma 4 összetettjének harmadik helyén zárt versenyző. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult égre számíthatunk, többfelé várható eső, néhol ónos eső. Időnként megérinkül a keleti, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +8 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük határon innen is határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a miskolci Ars Sacra Fesztivál egyik rendezvényéről készült összeállításunkat, melyben Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes Hiteles férfiként élni és formálni a világot címmel tartott előadást a Miskolc tapolcai sziklakápolnában. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván. A műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetünk, együtt imádkozhatunk, elmélkedhetünk. Ugye én meg vagyok győződve, hogy a kereszténység diadalmas világnézet. És 2000 évvel ezelőtt, mikor Jézus Krisztus eljött közénk Isten fiaként, ő azért jött közénk, mert nem csak, hogy hitt bennünk, bízott bennünk, remélte, hogy képesek vagyunk megtanulni a szeretet parancsát, hanem azért, hogy építse Isten országát, gyönyörűséges országát. Mai evangéliumban is hallottunk, hogy Jézus azt mondja, azt akarom, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen, örömötök teljes legyen. Tehát mi nem fakírok vagyunk, hogy lemondjunk erről is, arról is, mindenről is, kődökünket nézzük, hanem arra születtünk, hogy boldogságba, örömbe kiteljesedjünk, hogy emberkatedrálisok legyünk. Világ sokféle örömöt kínál fel nekünk. Ugye maga a gonosz lélek is Jézusnak felkínálta. Hát, hogy mond a köveknek legyenek kenyéré, habzsolj, fogyasz. És Jézus visszautasítja. Nem csak kenyérrel él az ember. Igen. A világ ezt kínálja. Élvezd az életet. Aztán ugye a gonosz lélek felviszi egy hegyre, és mondja, hogy leborulsz, mindent neked adom. A bevásárlóközpontok, minden a tiéd lett. Birtokolj. Ott van mindannyiunkban ez a vágy, hogy birtoklás vágya. De milyen szép Jézus visszautasítja, és valóban az élete során ő hát nem gyűjt. Nézzétek az ég madarait, a mezők virágait. Rókának van hódulja, az emberfiának nincsen, hova a fejét lehajtsa. És a harmadik öröm, amit Isten felkínál, vagy a gonosz lélek felkínál Jézusnak, az a, hát a hatalom öröme. Felviszi a templom tornyába, dob le magadot, angyalok a tenyerükön hordoznak, te leszel a nagy sztár, mindenki elájul, bingo, távozz tőlem, sátán. Igen. Szeretnénk mi is, mindannyian érezzük magunkba, hogy a kör közepére kerülni, hogy foglalkozzanak velünk, hogy vegyenek észre, hogy törődjenek. Hatalom. És Jézus ezt az örömöt is, mondjam úgy, visszautasítja. Tehát a fogyasztás, úgy is mondja az egyház, hogy a test kívánságai. A szemek kívánsága, a birtoklás vágy, és az lélek kevéssége, ez a három nagy bűn, ami összeszorítja a mi szívünket, és a világot, hát hogy mondjam, bábalát tapossa. Hát ezek az örömökre mi Jézus nemet mondott, és Jézus nyomában mi is nemet akarunk mondani, akkor mik azok az örömök, amiket Isten felkínál nekünk? Nézzük meg, hogy Jézus Krisztusnak, Istennek mi az öröme. Hát az önzetlen alkotás. Teremtés hajnalán a mennyei atya alkot, és leül, és gyönyörködik benne, nem? És én azt gondolom, hogy igen, önzetlenül valamit létrehozni, egy férfiként teremteni, társa lenne a világot tovább teremtő Istennek, gyönyörűséges dolog. Felnőni oda, hogy ott állsz Isten mellett. Én azt gondolom, az a, ki létrehozták ezt a kápolnát, gyönyörködtek benne. Alkottak valamit. És te életedben is, ha visszagondolsz, mikor valamit úgy tiszta szívből, szeretettel létre tudtál hozni, felmutatni, az boldogsággal töltött el tégedet. Ez egy olyan isteni öröm, ami mindannyiunké lehet. Sose felejtem el, hogy jó pár évvel ezelőtt felhívott a nagyszalontai polgármester, azt mondja, hogy nekünk akarja adni a kaszárnyát. Hát mondta, hogy voltam rován katona, legyen, aki akar, menjen oda, én biztos nem. Na, de aztán végül addig-addig beszélt, hogy elmentem. És akkor képzeljék el, egy ilyen 1800-as évek végén épült egy huszár laktanya, magyar huszár laktanya, Nagyszalonta határába, és ott volt, hát ugye, közvetlen határ mellett, 10 kilométer, 8 kilométer van a határig, és amikor NATO-ba belépett Románia, az összes ilyen határmenti kaszárnyát be kellett zárni. Hát a kulcsot odarakták a polgármester zsebbe, az vagy 10 évig ott üdögélt, fiókba, és az alatt nagyjából, hát ami fából volt, azt azért lopták el, és ami vasból volt, hogy nehogy rozsda megegyen, leadták, hát ugye el lehet képzelni egy ilyen őrizetlen laktanyát. És amikor én oda mentem, hát nagy dzsungúj volt az egész, gaz, bodzav, mindenféle belőtte. Persze a tető sok helyet be volt szakadva, 5 ilyen tégla, ilyen nagyon patinás, tudja, 1800-as évek stílusában megépített, ilyen 300 négyzetméteres épület, külön-külön, hát egy 2 hektáros területen mit csináljanak vele. És az első benyomás nekem az volt, hogy innen menekülni kell. De jó pofa, volt egy gyerek, egyik sarokban volt egy ilyen homokos láda, ugye tűzoltó pontok voltak régebb, ásó lapát, meg mindenféle, és egy dobozban homok is, hát az ásó lapát az már rég eltűnt, a doboz is szétrohadt, de homokot szétfolyt. A gyerek felvászott a tetejével, és azt mondja, papács, itt már van homokhoz, ez jó lesz gyerek otthonnak. Ugye, ott vagy egy pár tiszta polgármester, és a gyerekekkel ott sétáltunk ebbe a, hát, ösvényekkel, ami lehetett menni. Mindenki kacagott, és úgy benne, mintha megszólalt volna Izaiás gyönyörű mondata, hogy eljön az az idő, mikor a fegyverekből, ugye a lándzsából oltókést, a sarlóból kardot kovácsolnak, és nem fog ember emberre támadni ezen a földön. Olyan gyönyörű ez a profécia, és ugye álltam ott, és arra gondoltam, milyen szép is lenne, hogyha hát a háború fészkéből szeretet otthon csinálnánk. És persze aztán leírtam én ezt a levelet, lefordította valaki angolra, és úgy elment a nagyvilágba, interneten. Aztán írt egy angol úr, egy japán nő, hogy hát csináljuk meg, hát tényleg szép lenne, hogy hát Kelet-Európában egy katonai támaszpontból hát csináljuk szeretet otthont. Béke királynő asszony a tiszteletére gyermekvédelmi központot. Hát mi kell hozzá, mondtam, egy csomó pénz. Na és ha hiszik, hanem kezdtek küldözgetni. Elsőbb az első épületet, aztán a második épületet, a negyedik épületet felújítottuk, és egy épületből 300 nézete, 2 választottuk, és egy fiú család, egy lány család beköltözött, hogy külön, szépen is. Hogy mondjam, és azt egyszer jött egy bukoresti Hát ilyen szenátorok jöttek, kíváncsiak voltak, hogy a bezárt laktanyából mi lett. Hát a legtöbbet szétloptak. Hát a miénket látták. Hát milyen szép, milyen jó, aranyos, gyerekes, nem tudom miféle. És azt mondják, az ötödiket mi nem raktuk rendbe. Hát az olyan piros szalaggal körbe volt véve, hogy ne menjen senki oda, de az annyira rossz volt, hogy hát én nem láttam értelmét. Hát azt mondják, hát mi nem szedtem rendbe? Hát mondom, hát nincs annyi pénz, amiből ezt rendbe lehet szedni. Hát azt mondják, hát mi nem pályázok én hát a Bukarestből? Hát hogy magamban, hogy most köztünk legyen mondva, hogy egy román laktanyát átalakítasz magyar gyermekvédelmi központtá, és ez még Bukarestből kiírsz pénz, hogy ezt segítség, finanszírozzák, hát egy kicsit olyan meredeknek tűn nekem. Hát elmondom, ha bíztatnak, hát én megírom azt a pályázatot, és ha hiszik, hanem megkaptam a pénzt. És egy év múlva szépen felújítva ott állt a ház, és eljöttek, és még egy csokor virágot is kaptam, hogy hát megcsináltuk. És ottan, hát mondták ott a beszédeket, és elsírtam magamat. Mert annyira kisítő voltam, hogy lám, meg lehet csinálni. És akkor szépen felraktuk, hogy a béke királynője, nagyszalontai gyermekvédelmi otthon, és mai napig működik, és a gyerekek az udvaron agykirály katonát játszanak, kacagnak, szépen magyar iskolába jár az egész, és egy olyan fiú vezeti a házat, aki nálunk nőtt fel abba a házba, nagyszalontai otthonba. Leérettségizett, elvégezte a főiskoláját, elment külföldre, vagy pár évre dolgozni, és ahogy 4 évvel ezelőtt felhívott, hogy hát szüksége van-e az ő munkájára. És azóta ő vezeti. És ez a nagyszalontai csapat ma eljön, és 11-től eléad egy szép színdarabot, Szent Ferenc atyánk életét. Úgyhogy ez a kicsit a reklámhelye is volt, úgyhogy remélem eljönnek 11-től, lesz a szóval az előadások. Igen, alkottunk valamit, és én büszke vagyok rá. Ez az öröm, amit Isten mindenkinek felkínál. Persze nem mindenki gyerekotthont kell alkossak, de alkotás öröme. Szombaton 13-án Piski csatatére felavattunk egy obeliszket. Képzeljék el, ugye 1849-ben volt a csata, Piski csata, február 9-én, és több mint 1500 katona meghalt ott. Nagy öldöklés volt. Bem, akkor ott fordította meg a hadi szerencsét, és utána ugye onnan kinyomták az Ojtuzu szaroson keresztül az osztrákokat, a császári seregeket Erdély területéről. Na, és hát ugye 1800-as években a kiegyezés után, hát ott, ahol valamikor állt bennek az ágyúja, épült egy obeliszk, közel 10 méter magas, gyönyörű, szép, nem tudom, és az 1920-ban ledöntötték a románok, persze. Közben ezek a kövek besüllyedtek a földbe, beépült az egész környék, bokrok nőttek föléje, és az a nő, akinek a kertjében ez ott volt, az tudta, hogy ez igazából micsoda, és egyszer megkeresett, hogy hát nem visszük el onnan, nem kell-e. Senki nem tudta, hogy igazából ezek milyen kövek. Hát úgy ránézés, alig látszott ki egy pár, azt elkezdtük kiszedni egymás után, és 59 akkora kő, mint ez az oltár szinte. Egy tonnás kövek. Hogy mondjam? Hát úgy elindult a folyamat, hogy engedélyezzék, hogy felállítsuk, nem tudom miféle. Augusztus 1-ére megkaptuk az utolsó pecsétes papírt, 4-ére elkezdték a kőrestaurátorok a munkát, és Istennek legyen hála, 90%-a megvolt a köveknek, a hiányzókat az újból faragtattuk, És most szeptember 13-án tanévkezdéskor motoros találkozót szerveztünk. Ott volt, hogy több mint 100 motoros, vagy kellene hunor is eljött motorral, meg minden. És a gyerekekkel együtt felavattuk, felszenteltük ezt a 10 méteres obeliszket. Testvére, férfi munka, alkottál valamit, büszke vagy rá. Ezt az ilyen típusú örömet kínál fel az Úr. Meg egy másik öröm, amit Isten felkínál nekünk, hát az élet befogadásának és hordozásának öröme. Ez olyan öröm, amit minden embernek felkínál. Úgy van, hogy hát egyik fiunk felnőtt, hát egy nagyon ügyes, talpásabb gyerek, aztán megnősült, éleskedtem, és hát egyszer éjjel egy óra felé telefonál. Na felébredek, pambácsi, Csaba testvére, megszületett a fiam, nagyszerű. Hát gratuláltam neki, magamban gondoltam, ezt reggel is megbeszélhettük volna, de egyen csoda. Visszaaludtam, hát így jó óra múlva megint szólsz. Elfelejtettem mondani, hogy 3 kiló húzdeka, meg hogy milyen hosszú, meg nem tudom miféle. Persze, talán már nem tudtam visszaaludni, forgottam az ágyba, és ugye elgondolkoztam, hogy hát ez gyerekkorától én nevelem. Hát eszébe nem jutott soha engem ilyen felhívjon. Egy férfinak van ennél nagyobb öröme, hogy gyermeke született, hogy magasba emeli, hogy ez az ő fia. Tiszta öröm. Amit Isten nem csak, hogy nekünk adott, hanem parancsba adta. Szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet. Ez az az öröm, ami nem a fogyasztás, meg a birtoklás, összevásárolsz egy csomó libi lobot, és csinálsz magadból egy ilyen farizeus, vagy mit tudom, egy ilyen hát mit tudom, egy kriptába berakod az egészet. Nem, ne a birtoklás örömé után nyújtsd ki a kezedet, hanem az élet befogadása, az élet hordozásának örömét. És tudjuk jól, ugye, hogy nem csak test és a vér kívánságából lehet valaki apa. Szent József, hát hogy mondjam, Isten akaratából lett a kis Jézus apukája. És maga Mária mondta, hogy apád és én aggódva kerestünk. Igen, testvéreim, az életet nem csak vér szerinti apaságként hordozhatod, hanem hát én is egy vér szerinti gyerekem sincs, és mégis több mint 7000 gyerekem van, 1500 unokám. Ez egy olyan öröm, amit nem lehet elvenni az embertől. És bármerre megyek, és szembe jönnek a kirepülő gyerekeink, hát most itt Magyarországon is egy falunyi gyerekünk van. Sajnán ugye tény az, hogy van ez a csók, meg minden, és sok gyerek itt telepedett le, és minden. És olyan nagy öröm, élmény számomra találkozni velük. Igen, ezt az örömöt is Isten mindannyiunknak felkínálja. Nem kutyát, macskát, mit tudom én, az se baj, ha van, de gyermek mellett döntsünk. Az élet mellett döntsünk. Mert aki az életet szolgálja, az Isten szolgálja. Utolsó ítéleten se a ruhát, se a házat, semmi nem jön szembe veled. Ugye Jézus azt mondta, nem baj, hogy birtokolni akarsz, de olyan kincset birtokolj, ami megmarad az örök életre. Az örök életre mi marad meg? A feleséged lelke, a gyermeked, a testvérei, ezek minden maradnak. És milyen jó lesz, szembe jön veled valaki, és azt mondja, édesapám, nevelőapám, köszönöm, hogy mellém álltál, hogy segítettél kibontakozni, hogy ide jutni a mennyek országába. Igen, adja az Isten, hogy tényleg az élet befogadásának és a szolgálatának az örömét éljük. Hát én írtam egy könyvet, meg is lehet kapni itt Magyarországon is, ugye az örömök könyvét, és hát ebben vagy 9 ilyen típusú örömöt írtam le, amit Jézus Isten nekünk felkínál, a bölcsesség örömét, hogy megérteni a dolgokat, az összefüggéseket. Olyan öröm, ami Isten képére, hasonlatosságára átalakít. De a megbocsájtás örömét, a kiengesztelődés örömét. De ugye álszakra van, hát egy én spárszot szólnék, a gyönyörködés örömé, a szépségbe való gyönyörködés öröme. Ez is egy olyan férfi öröm, ami mindannyiunk számára elégséges, elérhető. Ugye, hogyha a gonosz lélek által felajánlott örömököt, ha elkezdünk, hogy mondjam, akkor a világunkat tönkre tesszük. Mert ha mindenki tényleg egy nagy terepjáróval akar itten száguldozni, hát akkor le kell lassan aszfaltozni, hogy 8 milliárd ember elférjen ezen a földön. Ha mindenki akkor a emeletes nagy házakba akarna lakni, hát most akkor lassan tényleg fenntarthatatlan pályára állítsuk a világot. De ha a szépségbe való gyönyörködés öröme után gyújtom ki a kezemet, hát ez nem kell. Tehát ahhoz, hogy ültetsz a házad elé egy szép rózsatövet, és azt metszed, és kis lúgast alakítasz ki, és alája kiraksz egy kis kerti padot, a feleségeddel szépen kiülsz, és gyönyörködöl a naplementébe, gyermekeidbe. Hát ide nem kell. Nem tudom, ez akár 8 milliárd embernek is elérhető. De akár egy festménybe, te magad alkotsz valamit, egy mások alkotásába gyönyörködsz, és zeneművet meghallgatsz. Régebb ugye az emberek egész nap dolgoztak a mezőn keményen, és hát önök között van olyan biztos, itt Miskolcon is új volt, és este szépen a vacsora után kiültek, és énekeltek. Daloltak az emberek, elbeszélgettek, tréfálkoztak. Lehet, hogy sokkal szegélyebbek voltak, mint ma, de lelkük szágolt, repült. Sokszor elmondtam, hogy ugye mi úrunk Jézus Krisztus tudatosan, ő írta a forgatókönyvet, tehát lehetett volna haddiplomás, mit tudom én, orvos professzorként is közénk. Nem, jónak látta gyermekként közénk jönni. És ugye elgondolom sokszor, hogy a názáleti csendes, egyszerű hétköznapokat Mária hazahívja a kis Jézus, játszott a gyerekekkel, szaladgált, bujocskázott, ipiapacs kis Jézus, ki vagy ütve. Megteríti az asztalt, és gondoljuk mi magunk elé, hogy názáreti kis házban ott az a Dóroán József által faragott egyszerű asztal mellé leülnek, megfogják egymás kezét, megköszönik a mindennapit, a mindenhatónak. Ott pislákol az asztalon egy olajmécses, és elköltik az egyszerű lencsefőzeléket, Mária által készített vacsorát. Ott nincs internet, ott nincs semmi, csak békesség. És hogy szeretem magam elé képzelni, vacsora után szépen kiülnek a Názáret kisház elé, padra, fölöttük ragyognak a csillagok. Jézus fázosan odabújik az anyukájához. József elkezd egy szép ószövetségi zsoltárt énekelni. Milyen egyszerű, és milyen szép. És ha őszinték vagyunk lelkünk mélyén, pont erre vágyunk, nem? Gyönyörködni a szép családodba, gyermekedbe. Ugye azt mondják, hogyha te szépnek látsz valamit, az megszépült. Az ember tekintete teremtő erővel bír. Adna az Isten, hogy tényleg tudjunk egymásba gyönyörködni, környezetünkbe. Régen ugye kis falvédővel, faragásokkal, ezzel-azzal, hogy törekedett az egyszerű parasztember is, hogy szépé tegye környezetét. Nem nagyjá, nem mit tudom én, drágává, hanem szépé. És az egyszerű fából, kis bugyli bicskájával bele karcolt virágminták gyönyörűvé tették. Igen, testvéreim, hát erről egy hosszú lelki gyakorlatot is lehetne tartani, de gondolkozzunk el azon, hogy vajon nekem a mi Urunk Jézus Krisztus milyen örömöket akar felkínálni? És a gonosz lélek milyen örömöket akar felkínálni? És nekem tudatosan, ha boldog akarok lenni, azokat az örömöket kell megfogjam, amiket a mi Urunk Jézus Krisztus, mennyei Atya, felkínált nekünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a miskolci Ars Sacra Fesztivál egyik rendezvényéről készült összeállításunkat, melyben Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes Hiteles férfiként élni és formálni a virágot címmel tartott előadását hallották, melyet a miskolctapolcai sziklakápolnában tartott. További tartalmas rádiózást kíván önöknek a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete. A katolikus társadalmi tanítás utat mutat a békés együttéléshez. 14. Leó pápa fogadta Luxemburg nagyhercegét és nagyhercegnőjét. Két új boldoggal és 4 tiszteletre méltó személlyel gazdagodik az egyház. Első rész. Elhunyt John Allen amerikai újságíró, aki szakértelemmel és szellemességgel ismertette a vatikáni híreket. A Vatikáni Rádió főszerkesztőjének megemlékezése. Leó pápa üzenete. A katolikus társadalmi tanítás utat mutat a békés együttéléshez. 14. Leó a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány által szervezett, Luxemburgban megrendezett, 2026-os európai konferenciához intézett üzenetében kiemeli az egyház társadalmi tanítását, amely megmutatja a társadalmaknak a hiteles tisztelet és a békés együttélés felé vezető utat. A Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány január 23-án pénteken tartotta 2026-os európai konferenciáját Luxemburgban. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetében elismeréssel szól a tanácskozás témájáról. A béke építése Európában milyen szerepe van a katolikus társadalmi gondolkodásnak és az egyetemes értékeknek? A pápa szerint a téma különösen aktuális a mai világban, amelyben a társadalmak ellenállnak annak, hogy megvitassák a vallás által javasolt egyetemes értékeket és azoknak a közjóhoz való hozzájárulását. Bár ez az ellenállás különböző okokból fakad, az alapvető válság, a relativizmus terjedése és az igazságnak a véleményre redukálása mutat rá Leó pápa üzenetében. Hangsúlyozza, hogy egyetlen kontinens vagy közösség sem élhet békében és virágozhat a normáit és értékeit meghatározó, közösen vallott igazságok nélkül. Leó pápa ezután emlékeztetett arra, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Szent II. János Pál pápa Centesimus Annus kezdetű enciklikájának szavaira utalt, amelyek szerint hiteles fejlődés nem lehetséges anélkül, hogy tiszteletben tartsuk a természetes és alapvető jogot az igazság megismerésére és arra, hogy eme igazság szerint éljünk. 14. Leó pápa szerint a katolikus társadalmi tanítás Jézus Krisztus szavaiban és tetteiben gyökerezik, aki kinyilatkoztatta magát, mint az út, az igazság és az élet. Az egyház társadalmi tanítása sokat kínálhat, mivel túlmutat a határokon, és platformot biztosít a közös érdekeknek és életmódnak, lehetővé téve ezáltal a békés egymás mellett élést. A Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány által szervezett, Luxemburgban megrendezett 2026-os európai konferenciához intézett üzenetének végén Leó pápa reményét fejezi ki, hogy a tanácskozás hozzájárul ahhoz, hogy emlékeztesse Európát mély keresztény gyökereire, és előmozdítsa a katolikus értékek szerepét egy békésebb és igazságosabb európai kontinens építésében. 14. Leó pápa fogadta Luxemburg nagyhercegét és nagyhercegnőjét. 14. Leó pápa pénteken a Vatikánban fogadta 5. Guillaume luxemburgi nagyherceget és Stefánia nagyhercegnőt. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a herceg ezt követően találkozott a Szentszék államtitkárával, Pietro Parolin bíborossal, valamint Paul Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélések során a felek elismerték a Szentszék és Luxemburg közötti jó diplomáciai kapcsolatokat, utaltak olyan közös érdeklődésre számot tartó kérdésekre, mint a társadalmi kohézió, a fiatalok oktatása, valamint az élet és az emberi személy méltóságának védelme. Végül a közlemény hangsúlyozza, hogy a felek véleményt cseréltek az aktuális nemzetközi ügyekkel kapcsolatos kérdésekről, különös tekintettel az európai kontextusra.
Két új boldoggal és 4 tiszteletre méltó személlyel gazdagodik az egyház. Elismerték Augusto Rafael Ramírez Monasterio guatemalai ferences vértanúságát, illetve egy csodás gyógyulást, amelyet az olasz Maria Ignácia Izákkinak tulajdonítanak, aki az ázolai Jézus Szent Szíve Orsolyita nővérek alapítónője volt. Mindkettőjüket boldoggá avatják. 3 szerzetes nő és egy világi férfi esetében pedig bizonyítást nyert, hogy hősies fokon gyakorolták a keresztény erényeket, ezért mostantól a tiszteletre méltó cím illeti meg őket. 14. Leó pápa január 22-én csütörtökön audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusát, melynek során engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Az egyik dekrétum elismeri Augusto Rafael Ramírez Monasterio ferences rendi pap vértanúságát, a másik azt a csodás gyógyulást, amelyet Angela Caterina Izákkinak, az ázolai Jézus Szent Szíve Orsolyita kongregáció alapítónőjének tulajdonítanak, tehát mindkettejüket boldoggá avatják. További dekrétumok rendelkeznek arról, hogy hősiesen gyakorolta a keresztény erényeket, Nerino Kobyanki világi családapa, Crocifissa Militerni szerzetesnő, a Keresztelő Szent János kongregáció tagja, Maria Giselda Villela brazil apáca, a Pouso Alegrei Szent Család Kármel alapítónője, valamint Maria Tecla Antonia Relucenti szerzetesnő, a Szeplőtelen Fogantatás Jámbor munkásnői kongregációtárs alapítója. Őket mostantól tiszteletre méltónak hívjuk. Augusto Rafael Ramírez Monasterio 1937. november 5-én született Guatemala városban, egy sokgyermekes, buzgó katolikus családban. Általános iskolai tanulmányait Guatemalában végezte, majd Nicaraguában egy ferences kollégiumban folytatta. Miután megkapta szerzetesi hivatását, Spanyolországban, Humillában kezdte meg a ferences novíciátust, ahol filozófiai és teológiai tanulmányai elvégzése után 1967-ben pappá szentelték. Nicaraguába visszatérve kollégiumi nevelő volt ott, ahol korábban tanult, majd Spanyolországban fejezte be egyetemi tanulmányait Salamancában. 1978-ban a guatemalai Antiguába került plébánosként a Nagy Szent Ferenc plébániára, ahol foglalkozott a hívek lelkipásztori ellátásával, valamint a szegényekkel és védtelenekkel a polgárháborús nehéz időkben. 1964-ben a milicisták államcsínnyel hatalomra jutottak, majd módszeresen üldözték a baloldali fegyveres csoportokat, azzal az ürüggyel, hogy a kommunizmustól tartanak, és így igazolták az erőszakos akciókat, és fosztották meg az állampolgárokat jogaiktól. Így a katolikus egyház lelkipásztori tevékenységét is veszélyesnek ítélték meg, mivel az evangéliumi üzenetet követték, mint ahogy a papok és szerzetesek működését, akik az emberek fejlődését és jogaik védelmét segítették, mert a marxista ideológia cinkosainak tartották őket. Sok pap, aki kiállt az igazságtalanul bántott szegényekért, konfliktusba került az ültetvényesek és a multinacionális vállalatok érdekeivel, akik a milicistákat támogatták. Augusto Rafaelt 1983. június 2-án letartóztatták, amiért segített egy földművesnek, aki, miután csatlakozott a fegyveres gerillákhoz, szeretett volna részesülni a kormány által meghirdetett amnestiában. Megkínozták, majd szabadon engedése után megfigyelés alatt tartották, többször halálosan megfenyegették, de Augusto Rafael hű maradt az evangélium értékekhez, melyek arra indították, hogy védelmezze a szegényeket és mindazokat, akikkel szemben igazságtalanságokat követtek el. Hű maradt papi szolgálatához, ami megkövetelte tőle a gyónási titok megtartását, az elszenvedett erőszak ellenére is, amivel megpróbálták kiszedni belőle a hallottakat. November 7-én néhány milicista elfogta, és újra kínzásnak vetette alá. Mialatt a város peremére szállították egy speciális rendőrautóban, szökést kísérelt meg, de a milicisták utolérték és megölték. Az odium fideit, a hitelleni gyűlöletet tartják meggyilkolása okának. Maria Ignácia Isaac kirend alapító. Világi nevén Angela Caterina, Ancillának szólították, akit hamarosan a boldogok között tisztelhetünk, 1857. május 8-án született Stezzánóban, Bergamo közelében. Alig 20 évesen a szerzetesi életet választotta, belépett a Szomaszkai Szent Orsolya apácák intézetébe, ahol a Maria Ignácia nevet vette föl, és különböző feladatokkal bízták meg. 1893-ban a kremonai püspök Jeremia Bonomelli felkérte, hogy vezesse azt a szerzetes nőkből álló csoportot, akik Gezzuolóban egy új kongregációt hoztak létre, a Jézus Szent Szíve Orsolyita Nővérek intézetét. Miután megválasztották legfőbb előjáróvá, Ázolába költöztette az anyaházat, és itt vezette tovább az intézményt egészen 1924-ig, amikor is egészségi okokból kénytelen volt lemondani tisztéről. Megkapta azonban az életre szóló tiszteletbeli rendfőnöknő címet. 1934. augusztus 19-én halt meg Szerjátéban. 2022-ben nyilvánították tiszteletreméltónak. Közbenjárásának tulajdonítják azt a csodás gyógyulást, ami 1950-ben történt. Maria Assunta Zappella nővér, a Jézus Szent Szíve orsóiták tagja, erős hasi fájdalmaktól szenvedett, amelyet egy valószínűleg tuberkulózisos természetű bélgyulladás idézett elő. Miután az előírt orvosi kezelés hatástalannak bizonyult, a szerzetes nőt kórházba vitték, de állapota romlott. Így az ő tápoló rendtársnője azt javasolta, hogy imádkozzon novénát Maria Ignácia anyához, hogy kiesdje a gyógyulást azzal az imával, amit ő írt 1943-ban. A novéna utolsó napján Maria Assunta nővér hirtelen jobban lett, enni és inni kért. A következő nap elvégzett mellkasi röntgen kimutatta, hogy a betegség visszafejlődött. A kezelő orvosai hirtelen és váratlan javulást állapítottak meg, amit gyors előrehaladás és teljes gyógyulás követett néhány nap múlva. Az egyházmegyei vizsgálat során, melyet 1995-ben folytattak le, Maria Assunta nővért két orvos szakértő vizsgálta meg, akik igazolták a gyógyulást. A szerzetes nő 2018. szeptember 7-én hunyt el, egészen más okokból, mint az 1950-ben fellépett betegség.
Elhunyt John Allen, amerikai újságíró, aki szakértelemmel és szellemességgel ismertette a vatikáni híreket. Január 22-én hosszú betegség után Rómában meghalt John Allen, a Crux amerikai katolikus online újság szerkesztője és alapítója. A Vatikán szakértő elemezte és áttekintette a katolikus egyház élete elmúlt negyed századának eseményeit. Ismertetjük a Vatikáni Rádió főszerkesztője Andrea Tornielli megemlékezését. 4 évig küzdött a rákkal, soha nem adta fel, és addig folytatta a munkáját, amíg ereje engedte. A 61 éves John Allen a Crux alapítója és szerkesztője volt, amely online újság a Szentszékről és az egyházról szóló tudósításokra specializálódott angol nyelvű olvasók számára, különösen az Egyesült Államokban. Johnnal akkor találkoztam, amikor 26 évvel ezelőtt Rómába érkezett az amerikai National Catholic Reporter katolikus újság tudósítójaként, ahol a pápáról és a Szentszékről szóló hírekre összpontosított, és II. János Pál apostoli útjait követte nyomon, írja Andrea Tornielli megemlékezésében. Amire elsősorban emlékszem vele kapcsolatban, az a mosolya és a nyílt barátságos hozzáállása az emberekhez, hangsúlyozza. 2000-ben a már beteg II. János Pál pápa a nagy jubileumot pápaságának jelentős mérföldkövét élte, és olyan utakra indult, amelyek történelmi jelentőségűek voltak. Évek óta pletykák és találgatások keringtek a következő konkláve leendő papábili pápa esélyeseiről, akik közül néhányan ráadásul a lengyel pápa előtt az atyaházába tértek. Az új évezred nagy reményekkel és nyitottsággal kezdődött, a kommunizmus bukása utáni történelem végének illúziójában. Ezt a kilátást hirtelen szerte foszlatták a 2001. szeptember 11-i támadások és az azt követő afganisztáni és iraki háborúk sokja. John képes volt ismertetni és értelmezni mind a Vatikán és az egyház belügyeit, például a kiskorúak bántalmazása botrányának megjelenését, mind a Szentszék és diplomáciájának szerepét a nemzetközi eseményekben, kiváltképpen az Egyesült Államokat érintő történésekben. John minden cikkében ötvözte a források iránti szigorúságot és gondos figyelmet értelmezési keretekkel, elemzésekkel és kontextusba helyezéssel, illetve ragaszkodott a közvetlen idézetek használatához, mindig a teljes nevek megjelölésével. Munkásságának egy másik meghatározó jellemzője az volt, hogy soha semmit sem vett magától értetődőnek, ezért soha nem csak benfenteseknek írt. Tudta, hogyan kell szólni a közönségéhez, amely nem kizárólag katolikusokból és nem is csak hívőkből állt. Még ha valaki nem is értett egyet elemzéseinek következtetéseivel, azokat mindig érdemes volt elolvasni, mert John a Szentszék összetett valóságát anélkül magyarázta el, hogy közhelyszerűvé tette volna. 2014-ben John otthagyta a National Catholic Reporter lapot, hogy megalapítsa a Cracks online magazint, amely kezdetben a Boston Globe napi laphoz tartozott, majd később egy független kiadvány lett. A tömeges és leegyszerűsített információk korábban megértette, hogy a professzionális, specializált újságírás érték, mivel az olvasók, akiket gyakran pontatlan hírekkel bombáznak, meg akarják és szükséges is, hogy megértsék a dolgokat. John Allen krónikába foglalta a konklávék dinamikáját, és 5 évvel azelőtt, hogy 16. Benedek pápa lett, életrajzot írt Joseph Ratzingerről. Ratzinger bíboros, a Hit vatikáni érvényre juttatója címmel. Nyomon követte pápaságát és Ferenc pápa megválasztását. Megélhette azt az örömöt is, hogy megválasztották az első amerikait Péter utódjává a katolikus egyház történetében, akit ismert és akivel időt is töltött, köszönhetően Elise-nek is, a vatikáni tudósítónak, akit 6 évvel ezelőtt feleségül vett, és aki 14. Leó életrajzának szerzője, aki gondoskodott róla betegségének nehéz időszakában. Johnról, a római konyha csodálójáról és az AS Róma nagy drukkeréről még 4 tulajdonságot szeretnék kiemelni, írja megemlékezésében a vatikáni rádió főszerkesztője. A képességét, hogy kapcsolatokat és ismerettségeket építsen ki az egyház minden szintjén élő emberekkel, az elszántságát, hogy soha ne álljon meg az első benyomásnál, hanem igyekezzen megérteni mások indokait, a humorérzékét és rendkívüli előadói képességét, aki képes bármilyen hallgatóságot lenyűgözni azzal, hogy kifinomult elemzéseket anekdotákkal és szellemességgel váltogat, zárja megemlékezését Andrea Tornielli, a vatikáni rádió főszerkesztője. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Napverse.
Áprili Lajos, Öjv. Egyet lobbant a szárnya, s már elért. Gúnyolni jött, bukott ember fölényem. Szívósan és félelmesen kísért, rézsárga karma villogott a fényben. Lengett, ringott, nyilalva felcsapott, szitált, s két szárnyát zárva visszahult. Vadmámorában mit gondolhatott még így kísért? Nem azt, hogy nyomorult.
Áprili Lajos Őv című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben az Erdélyi Lapokban jelentkezett verseivel. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 26-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az ott összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett, majd Budapestre költözött, s 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43-ban, miután nem volt hajlandó az iskolában, a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Imája.
Uram, te nem azt akarod, hogy a politika, a stratégia vagy az emberi tudományok tanítója legyek. Azt akarod, hogy az irgalom és az igazság tanító mestere legyek. Adj nekem tapintatot és elnéző szeretetet az emberek és helyzetek megítélésében. Adj kedvet ahhoz, hogy szívesen imádkozzak azokért, akik valami szenvedést okoztak. És mindenben hadd uralkodjék nagy jóság, határtalan türelem, nem feledve, hogy bármi más érzés összeegyeztethetetlen evangéliumoddal és az evangéliumi tökéletesség szellemével. Azért, hogy a szeretet győzedelmeskedjék mindig és bármi áron, kívánom, hogy ne tartsanak sokra. Hagyni fogom, hogy összezúzzanak, de a hősiességig, türelmes és és jó akarok már.